reggeli személy.
Han Endre, a Median ügyvezetője, a Friss számokkal. Köszönjük szépen, hogy eljöttél.
Természetes, mondhatnám.
Mi a baj a magyar választóknak a Fidesszel, meg Orbán Viktorral?
Hát az szerintem itt sok baj van. Tehát van egy ilyen stiláris probléma is. Szóval más... Ugye, elsősorban a fiataloknál érzem ezt. Tehát nagyon sokan elmondtuk már, hogy a nagyon erős generációs szakadék van, és hogy a fiatalok sokkal kevésbé tudják már elfogadni a Fideszt, és ebben benne van szerintem az a stiláris különbség, ami mondjuk Orbán Viktor és Magyar Péter között megfigyelhető. De már korábban is megvolt ez, tehát nem feltétlenül Magyar Péteren múlik, de a fiatal, aki lázad, aki inkább ellenzéki, az értelemszerűen egy ilyen, hogy is mondjam csak, nem akarok erős szót használni arra, ami a Fidesz, az a változás, amin átment az elmúlt, hát most már 30-nál is több éve.
A Tisza párt a felmérésetek szerint 9%-a vezet, ami a Fidesz, tehát 9% az is az előnye a Fidesz-el szemben, ami kevesebb, mint volt, de hát azért közben itt volt egy nagy választási kampány, beindító, ígérgetés. Ha ehhez képes nézzük, akkor te hogyan értelmezed ezt az eredményt?
Én úgy értelmezem, hogy biztos, hogy többet reméltek ettől, és ennek is sok oka van, hogy ez nem igazán hatékony. Ugye a Fidesz, és elsősorban Orbán Viktor nagyon egyértelműen egy komoly offenzívába kezdett, és ez nem csak az, amit ez nem csak abban mutatkozik meg, amit itt megígért, meg fenyegetőzött, hanem az egész jelenléte. Nagyon sokat kritizálták őt, még a Fidesz szem belülről is, ami ritkaság, hogy onnét egyáltalán kritikák kijöjjenek, tehát amiatt, hogy elsősorban a nemzetközi terepre tette át a működését, mint hogyha fontosabb lett volna számára, hogy világpolitikai tényező legyen, mint az, hogy továbbra is kézben tartsa a magyar ügyeket. És most ezen, mintha változtatna, érdemes követni a közösségi médiában az ő megjelenéseit, tehát most az utóbbi hetekben tényleg, mint nap egészen változatos, színes dolgokkal, most legutóbb azt láttam, hogy egy hentessel beszélgetett arról, hogy is vannak ezek a dolgok. Szóval ő megpróbálkozik, és a Fidesz offenzívába lendül, de ebben az offenzívában szerintem továbbra is nagyon sok a negatív elem, és rendkívül fontos része ennek az, hogy átveszi a szélső jobboldal retorikáját, vagy üzeneteit, vagy céljait, hát mondjuk olyan nevetséges szinten is. Nem tudom, persze, hogy nevetségesen, most éppen idefelé jövet, azt hiszem hallottam, hogy a volt igazságügyminiszter Bárándi Péter, mint hogyha azt mondta volna, hogy ez valami nevetséges dolog, már mint a készpénzfizetésnek a szabadsága.
Azt mondta, hogy nincs jelentősége jogilag, hogy ez most az alaptörvénybe került.
Igen, ezt mondta. De azért mégiscsak bagatelizálta, amit engem nem lep meg, de... És ha visszagondolok, hogy a Fideszen belül van egy ilyen vonulat, ugye? Amikor a külügyminiszter azt mondta cipővásárlásnál, hogy persze, hogy KP mindig, vagy valami ilyesmit mondott, nem tudom, emlékeztek-e? Vagy amikor a miniszterelnököt láttuk egy ilyen nagy kötek pénzt számolgatni valahol a Ferencvárosban. Szóval ez is benne van, de azért alapvetően az van benne, hogy ez a szélső jobboldalnak a követelése. Szóval az én számomra a legalapvetőbb kérdés az, hogy ez egy nagyon hagyományos politológiai elemzés, és lehet, hogy ma már nem is egészen úgy van, mint volt évtizedekkel ezelőtt, hogy annak van győzelmi esélye, aki képes a társadalmi közepet megszólítani. És most úgy érzem, hogy ebben a Fidesz kevésbé sikeres azáltal, hogy minthogyha inkább a szélső jobb pozíciót foglalná el, kétségtelen van egy elég nagy űr a baloldalon, nincs igazán komoly baloldali erő, amelyik erő erre esélyes volt. Nem szeretném elvenni a teljesen az esélyét annak, hogy még ez valamikor újra összeszedheti magát, az a DK, de pillanatnyilag egyértelműen űr van a baloldalon, és az én szememben Magyar Péter az, a Tisza párt az, amelyik nagyon erősen megpróbálja ezt a társadalmi közepet elfoglalni vagy betölteni, és ez adja szerintem az igazi esélyét. Persze ez olyan komplikációkkal jár, hogy bizonyos nagyon fontos napirenden lévő kérdésekben kerüli az egyértelmű állásfoglalást. Ez teljesen számomra érthető, nagy kérdés, hogy ez meddig fenntartható, mert emiatt persze egyfolytában minden oldalról, túl sok oldal persze nincs, de mindenképp az említett DK-tól is, és egyáltalán a baloldali érzelmű korábbi ellenzéki szavazóktól is megkapja a kritikát, és egy nyomás nehezedik rá. A Fidesz pedig ugye mindent elkövet, hogy összekeverje a korábbi baloldallal, a háborúpártisággal, hát az a szokásos bevett módszerek.
Arra ti is fölhívjátok a figyelmet, hogy a biztos párt választóknál, ahol a legnagyobb egyébként a különbség a Tisza és a Fidesz között, ennek az is áll, a hátterében áll, hogy a Tisza szavazók sokkal aktívabbak, tehát hogy lelkesebbek, a nagy részük most azonnal már a szavazó urnákhoz járulna a legszívesebben, míg a kormánypártiak most nem olyan lelkesek, és a kérdésem az, hogy az mennyire normális, hogy egy választástól ekkora távolságra a kormányzó párt szavazói még nem olyan lelkesek, pláne egy olyan időszakban, amikor talán objektíven tudjuk azt mondani, hogy mondjuk hát a kormányzat gazdaságpolitikai sikerei azok a nem létezés kategóriába sorolhatók inkább.
Tehát azt kérdezed, hogy ez mennyire, tehát azzal, mintha azzal akarnád magyarázni a kisebb aktivitást, hogy kormányon vannak, és ezért
nem kormányoznak olyan jól.
Igen, hát ebben nagyon sok minden benne lehet, tehát ezt a hullámzást egyébként hosszú távon is meg lehet figyelni, hogy időnként csökken a Fidesz támogatottsága, amikor például gazdasági nehézségek vannak, vagy botrányok vannak, bármi, de akkor azért nem áramlanak át, ugye ezt azért gyakran el szoktuk mondani, hogy nem áramlanak át a másik oldalra, hanem növelik a bizonytalanok táborát. Ez most nem egészen világos, mert nem mondható az, hogy nagyon nagy lenne a bizonytalanok tábora, gyanúsan alacsony, és egy másik mutató is érdemes a figyelmünkre, az, hogy egy kicsit a korábbinál nagyobb a politikai érdeklődés. Tehát azt is meg szoktuk kérdezni, hogy mennyire érdekli a politika, és akkor ilyen négyfokú skálán magukat elhelyezik. Valahogy vonzóbb és érdekesebb lett a politika attól, hogy van egy komolynak látszó kihívó. Az jó, hogy mondtad egyébként, hogy ez itt a legnagyobb a különbség a Fidesz és a Tisza párt között. Már amikor Eszter elkezdte ezt a beszélgetést, vagy földobta ezt a 9%-ot, akkor mindig el kell mondanom, nagyon fontos elmondani, hogy ez a választani tudó biztos szavazók, az egy kisebb része annak a mintának, amelyet mi megkérdezünk, tehát itt nagyobb a hibahatár, ugye ezzel óvatosan kell bánni. Amikor ilyeneket mondok, ez nagyon mulatságos. az ember igyekszik a saját szakmáját kritikusan és nagyon megfontoltan a nyilvánosságban tárgyalni és bemutatni, és mondok ilyeneket, hogy ezekkel a számokkal óvatosan kell bánni, utána a kormány közeli sajtóban ezt úgy idézik, és tényleg ugranak rá, hogy Han Endre is elismerte, hogy a számaik nem megbízhatóak, vagy nem vehetők komolyan. De ezt úgy végigcsinálják mostanában a kollégák, tehát a többi közvéleménykutató, a független közvéleménykutatók, vagy magukat függetlennek mondó közvéleménykutatók, bármelyikével megcsinálják, nagyon erős a újra nagyon erős célpontjai lettünk mi is a politikai küzdelemnek. Úgyhogy érdekes.
Mindig szoktunk arról beszélni, amikor a Fidesz gyengüléséről beszélünk, hogy van az a kemény mag, amelyik megingathatatlannak látszik, amelyik fogékony arra, hogy egyre agresszívabbá válik a politika, mert hát azért az elmúlt 15 évben azt láttuk, hogy most lehet, hogy turbóba tolják, de egyébként tényleg egyre agresszívabb volt, amelyik fogékony a propaganda jelentős részére. Ez a kemény mag továbbra is ugyanakkora és ugyanúgy megingathatatlan, bármi történjen?
Van egy ilyen érzésem, mert hát beszélhetünk arról, hogy a Fidesz valamennyire visszaesett, a Tiszapárt meg erősödött, de a Tisza, az is eléggé közhely, hogy a Tiszapárt a legtöbbet a korábbi ellenzéki pártoktól tudta elhozni. Tehát a Fidesz kemény magja szerintem majdnem érintetlen, sőt, lehet mondani, hogy érintetlen, és próbálom követni például a Facebookon azokat az érveket, amelyeket a Fidesz hívek egymás között is megosztanak, és amit gyakorlatilag a saját álláspontjuk igazolására hoznak, és tényleg úgy van, hogy rendíthetetlennek tűnnek. Tehát itt vannak ezek a korrupciós ügyek, amik azért egyre szélesebb körben ismertek, és a mi kimutatásaink szerint is többen érzik ezeket a korrupciós ügyeket súlyosnak, súlyos problémának. Az egészségügy persze mindent visz, de a korrupció is ott van általában ennek a rangsornak a második, harmadik helyén. Hatalmas nézettsége volt a Majka klipnek, amelyik erre célzott legalábbis, és hát a Direkt 36 dinasztia filmjének is nagyon nagy volt a nézettsége. Na most azt látom, hogy fantasztikusan meg tudják magyarázni, vagy elfogadhatóvá tudják tenni a kormányzati oldalon lévő korrupciót. Relativizálják, azt mondják, hogy annyi jót tesznek, annyi jót tettek az elmúlt 15 évben, miért pont ezen kell rugózni, hogy lopnak? Szóval ilyeneket olvasok, tehát itt a racionalitásnak sokkal kevesebb a szerepe szerintem, mint az érzelmeknek.
Volt nekünk az Eszterrel itt még a reggeli órákban egy kisebb vitatkozásunk arról, hogy hát nagyjából arról, hogy melyik párt hol tart a kampányban, és nekem az volt az érvem, és erről érdeklődnék nálad, hogy azért ez az osztogatás, amit itt Orbán Viktor bejelentett, a jóléti intézkedések még előttünk vannak. Tehát azért a bizonytalan magát az infláció Igen. miatt rosszul érző szavazó, aki potenciálisan lehetne mi hazánkos, Orbán Viktoros, meg nem tudom, otthon maradó, még nem fogja a fideszesnek mondani a magát a Medián kérdésére, mert megígérték neki, hogy jövőre vagy két tél múlva majd SZIA-mentes lesz a gyerekei miatt. De lehet, hogy ha ezeket megkapja, meg az anyukája, aki nyugdíjas áfa visszatérítést kap és örül neki, akkor ennek egy-két hónap múlva már nagyobb hatása lesz. Te mit gondolsz erre? Miközben a Tisza párt meg mióta létezik kampányol tulajdonképpen?
Hát a Fidesz is folyamatosan kampányol, azért ezt ne vitassuk el tőlük, csak most egy magasabb fokozatra kapcsoltak, ami elég nyugtalanító, hát nem, ugye nem én vagyok a közgazdász, ebben a rádióban is elég sok érv elhangzott már amellett, hogy ennek mik a veszélyei, ennek az ígérgetésnek, pláne hogyha végre is hajtják. Azért ezt hangsúlyoznám, hogy egyelőre ez nagyon csak ígérgetés, sőt, rendkívül érdekes módon el van húzva a megígért adó mentességnek az, nem is tudom, hányba lesz teljes ez a
két. Hát a 28-ra.
Igen, valami igen. Ilyesmi. Tehát tulajdonképpen ezek nagyon mulatságos dolgok, hogy egy kormány, hát mondjuk a magabiztosságát tükrözi arra, hogy hosszú távon képzeli el.
Hát meg, hogy ha mi maradunk, akkor megkapjátok, ha mi ők jönnek.
Ez más kérdés, igen. De azért ez kicsit szokatlan, tehát itt valóban hinni kell, ígéreteknek kell hinni elsősorban, és nem annyira fog ez hamarosan megjelenni. Ezért egy kicsit kételkedem, de hallottam a reggeli beszélgetésetek egy részét. Az valóban érdekes, amit szintén szóba került, hogy kapják a fiatalok is ugye az adókedvezményt, és nem nagyon látszik a szavazási szándékukon, hogy ezt komolyan figyelembe vennék. Még a legutóbbi felmérésünkben, ami a karácsonyi HVG-ben jelent meg, abban volt egy elemzés arról, hogy hogyan függ össze a gazdasági helyzet értékelés a politikai aktivitással, vagy a szavazási szándékkal, és abból az derült ki, hogy ennél a témánál marad, hogy a fiatalok sokkal negatívabban látják az ország gazdasági helyzetét, mind az elmúlt időszakra, mind a jövőre nézve, és azért mi is odaírtuk, hogy lehet, hogy ez emiatt is van. De sokszor fölmerül, ezen érdemes elgondolkozni, hogy ezek az oksági összefüggések nem olyan magától értetődőek. Tehát nem tudjuk biztosan, hogy mondjuk egy fiatal azért fordul el a Fidesztől, most mindegy, hogy a Tisza párthoz, most inkább a Tisza párthoz, de a Fidesztől el, mert hogy nem tetszik neki a gazdasági helyzet, hogy érzi a nehézségeket, vagy fordítva. Tehát eleve kritikusabb, mert neki nem rokonszenves a Fidesz. Például olyan stiláris, kulturális okokból, amiről az elején beszéltünk. Én ezt nagyon nyitott kérdésnek érzem, ezek mondhatnám, hogy kölcsönhatásban lévő dolgok. Tehát óvnék attól, amit persze az elemzésekben óhatatlanul elkövetünk, meg el is várnak tőlünk, hogy ilyen ok-okozati összefüggéseket keressünk, nem ilyen egyszerű. Honnét kanyarodtam ide, bocsánat. Már magam is elfelejtettem, hogy mi volt a kérdés.
Kérdezzünk egy újat,
igen. Tud olyat lépni a Fidesz, vagy akár akkor áthibázni a Tisza, hogy ezt a most már azért egy ideje jelenlévő tendenciát megfordítsa?
Hát én nem szívesen jósolnék, inkább bizonyos aggodalmaim vannak, hogy amire utaltál, hogy egyre durvább, erőszakosabb a politika, és vagy a kampányolás, vagy a társadalmi diskurzus, mondjuk így, ami persze nagyon nagy mértékben áttevődött a sajtóból, meg a nyilvános megszólalásokból a közösségi médiába, az internet világába, és látjuk, hogy milyen elképesztő következményei vannak ennek, például ne vigyázó szemünket Bukarestre vessük, szóval Romániában zajló folyamatok szerintem nagyon nyugtalanítóak. Erről nem lehet eleget beszélni, de persze az ember sötét jövőképet vázol, akkor fölmerül a kérdés, hogy most helyes-e elvenni az emberek kedvét az egésztől. Nagyon nem szeretném elvenni az emberek kedvét a politizálástól és a nyilvános politizálástól sem, és nem mindenben tetszik, amit a Magyar Péter csinál, nem feltétlenül, de az, hogy az az egyik fő üzenete, vagy jelszava, hogy ne féljetek, ezt nagyon fontosnak tartom. Tehát ez most vonatkozik arra is, hogy mit engedünk meg magunknak a nyilvánosságban, például a Facebookon, és ijesztő jelek vannak. Szóval az, hogy a miniszterelnök is személyesen találkozik, ha jól értettem, egy ilyen új szerveződéssel, amit harcosok klubjának neveznek, azt én egy kicsit nyugtalanítónak tartom, mert úgy tűnik, hogy itt ezek a harcosok, mintha többre lennének hivatottak, mint amit korábban mondjuk a Megafontól megszoktunk a kampányolásban.
Egy nagyon picit még itt a gazdasági részén ennek lovagolnék, itt a Klubrádiónak nyilatkozók között is volt egy vita arról, amikor bejelentette az árréstoppot a miniszterelnök, hogy akkor ez most jó-e vagy nem jó a Fidesznek. Mert egyrészt Orbán Viktor megoldja a problémádat, lejje viszi az árakat, örüljél, viszont arról van szó, hogy magasak az árak és magas az infláció, és már is jön a Magyar Péter, hogy nem ezt kell csinálni, hanem azt kell csinálni, és azonnal és Nagy Márton ki kell rúgni. Nem tudom, látta, de hogy most a Tisza fórumok meg a Magyar Péter is a mediánnal van tele, mi szerint a...
Igen.
Nem. Magyar választók jobban szeretnének áfa csökkentést, mint nyugdíjasoknak áfa visszatérítést, hogy...
Ez egyértelmű, ezt tényleg megmértük.
Ezt megmértétek, ugye árréstoppot még nem mérhettetek, de te mit gondolsz arról, hogy az ilyen intézkedések, amik arról szólnak, hogy na most akkor már megint oda csapunk a kereskedelmi láncoknak, mert magasak az árak és az embereket ez érdekli a legjobban, ezek még vajon hatékonyak lehetnek, tetszeni fog ez az embereknek, vagy csak abba viszi bele a Fidesz, hogy arról kell beszélni, amiről nem akar, hogy drága a boltban a kenyér.
Nézd, az ár és stop, így hívjuk, ár és stop, az ár és stop az mindenképpen egy átmeneti, ezt meg is mondták, tehát egy viszonylag rövid távú intézkedés, érzem benne, persze erősen érzem a propaganda elemeket, tehát ráfogni az áremelkedést a kereskedő láncokra. Ez egy érdekes, és most már tényleg hosszú távú küzdelemnek látszik. Volt egy időszak, amikor nagyon fenyegető volt a Magyarországon is legnépszerűbb kiskereskedelmi láncok ellen indított kampány. Ez mintha most elcsöndesült volna. De ez fontos, mert ez is része annak az egésznek, ami az Európai Unióhoz való tartozásunkat fejezi ki. Tehát, hogyha ez az egész odatartozásunk megkérdőjeleződik, akkor ezek a legnépszerűbb kiskereskedelmi láncok is veszélybe kerülnek. De úgy tűnik, még egyszer mondom, hogy ez nem eredményes, és ennek csak ez a ár és top tekintetében nem kapott nagyon nagy hangsúlyt. De az egyértelmű, hogy még a nyugdíjasoknak is jobban tetszene egy valamilyen élelmiszer kategóriákra kiterjedő áfa csökkentés, mint ez a egyelőre nem teljesen átláthatóan működő, mindenképpen bonyolultnak tűnő, bürokratikus elemekkel terhelt nyugdíjas áfa visszatérítés. Tehát én nem tudtam ezt, amit most mondasz, hogy a Tisza szigetek, vagy hol, szóval, hogy ez téma, de szerintem joggal. Ez egy olyan kampánytéma lehet, amiben az ellenzéknek van esélye vagy tartaléka.
Akkor haladnék tovább az agresszív politika vonalon, mert azért az most nagyon látványos, hogy ahogy elővették...
Igen, nyugtalanítasz.
Hát ez mindannyiunkat, de hogy igen, ráadásul igen, nagyon látványosan de... elővettek a régi elemeket, amikor azt hitted, hogy már Soros György nevét el is felejtettük, akkor megint előjön, amikor azt hitted, hogy békén hagyjuk a melegeket, akkor még alaptörvénybe is beleírjuk, hát rejtettem meg burkoltan, de végül is azt, hogy valamilyen szinten üldözzük őket, vagyis hát elég komoly szinten. Ez nyilvánvalóan, de hát ez a ti kutatásotokból is egyértelműen látszik, hogy miközben nő a tolerancia a melegek iránt, nő a tolerancia a Pride felvonulásán, többen támogatják, mint akár 6 évvel ezelőtt. Ez egészen kontraproduktívnak tűnik, egy értelme lehet, hogy a saját szavazó tábort viszont egyben tartja, de hát ezzel kezdtük, hogy a kemény maga az megmarad, így is, úgy is. Tehát van ennek értelme, hogy vagy tényleg, mert több valós benne, mint a jó. Tehát, hogyha
egy kicsit én is csodálkozom, de azért az nagyon fontos, amit te is most kicsit így mellékesen mondasz, meg mi is a HVG-ben, az elemzésünkben megemlítettünk, hogy azért ez a saját tábor egyben tartására elég, vagy elsősorban azt célozza, azért ezt ne becsüljük le, hát ez azért nagyon fontos a Fidesz esetében, fontos cél, de valóban visszatetsző. Szóval nekem inkább az a problémám, hogy elmegy ez az ország egy olyan irányba, ahol legalábbis egy nagyon nagy nyilvánossággal bíró politikai erő ezt megengedi magának. Akár a társadalom ellenében is, mert ha valami látványosan változott az elmúlt évtizedben, mi pont 1919-es felméréshez, tehát egy 6 év alatt bekövetkezett változást tudunk kimutatni, hogy mennyivel elfogadóbb és toleránsabb a magyar társadalom az LMBTQ, mert most már azért ezt hozzá kell tenni, hiszen a kampányokban is nagyon sok ilyen elem van, hogy a transzneműek, az átoperálás, a genderezés. Szerintem a magyar közönségnek egy jelentős része számára az nem is világos, hogy mi ez az egész gender. De hát ilyen a világtrend is, hiszen ugyanez Amerikában is. Nem, néha nem lehet világosan látni, hogy tényleg Trumpék tanulnak Orbánéktól, vagy oda-vissza megy ez, de most azt látjuk, hogy ezt föl is bátorodtak. Tehát nagyon sokszor a Fidesz megnyilvánulásaiban, az Orbán-féle kampányban látszik egy ilyen felbátorodás, hogy nem kell már tartani attól a rossz hallástól, amit nem csak Európában, hanem az Egyesült Államok részéről is megkaptak. Ezt ráfogják nagyrészt a volt budapesti amerikai nagykövetre, ami hát nyilvánvalóan teljesen alaptalan, egy nagykövetnek semmiféle komoly szerepe nincs, azt a külügyminisztérium szabja meg azt az irányvonalat. Mindegy, zárójel bezárva, most erre kell számítanunk, hogy ez a felszabadult érzés, ez a felbátorodás az amerikai változások miatt, ez egy kicsit felerősíti az Orbáni jobboldalias retorikát.
Visszatérve a számokhoz, nagyon-nagyon sokféle kérdést tettetek fel, Oroszország, Ukrajna, Szerbia, Trump, veszélyek Európa számára, most Igen. Ezt nem fogom felsorolni. Nekem azt tűnt fel, hogy egy-két meghatározott kérdés kivéve, mi szerint egy NATO és Európai Unió párti társadalom vagyunk, őrült módon továbbra is, azért nagyon sok kérdésnél látszik az, hogy a tiszások így, a fideszesek úgy. És ott Igen. Van a harmadik, a más párt vagy párt nélküliek, akik meg nagyon sokszor látom azt, hogy középen vannak, és a kérdés erre vonatkozik, hogy itt ebben a kategóriában, tehát a többieknél, a még bizonytalanoknál, vagy a nem tudom, kutyapárt, mi hazánk, stb. Szavazóknál még mindenkinek lehetnek tartalékai? Tehát róluk szól majd most ez a verseny, hogy őket a Fidesz vagy a Tisza fogja elérni? Vagy éppen egyikük sem?
Nézd, ez részben egy szakmai módszertani problémára is fölhívja, vagy ráirányítja a figyelmet. Az, hogy bizonyos csoportok, bizonyos társadalmi csoportok viszonylag kis számban vannak, tehát csökkent a létszámuk, és a kutató általában ezres mintán dolgozik. Mi is szoktunk olyat csinálni, amivel legutóbb az iránytű intézet jött ki, hogy nem egy felmérés. Csak jelzem, hogy itt nagyon fontos, hogy a médiában, a sajtóban sem mindig látják tisztán ezeket a szakmai dolgokat, ami nem csodálkozom. Tehát nem egy nagy felmérésről volt szó, hanem hónapokon át folyó felméréseket összevonnak, és mivel nincsenek ebben a tekintetben nagyon nagy változások, tehát hogy hogyan aránylanak egymáshoz a különböző demográfiai csoportok, tehát ilyen összevont mintákon is lehet elemezni, de egy-egy felmérés, például a mi mostani március elejé felmérésünkben nagyon kevesen vannak, és biztos azt is észrevetted, hogy régebben azt szoktuk csinálni, hogy az egyéb pártok egy külön kategória, és a bizonytalanok, vagy párt nélkülik is egy külön kategória. Ezeket most kénytelenek voltunk összevonni, és az, hogy úgy tűnik, hogy középen vannak, ez is egy, sajnos ez egy szakmai probléma, mert ez egy látszat, nem középen vannak a középen ezek a szavazók, hanem ezek sokféle.
Hanem a mi hazánkosok, keves, meg a kutyapártosok
erről
is
van
benne
szó,
vannak.
Így ilyen. Van, meg a DK-sok is. A DK-t azért ne felejtsük el, mert azért ott van egy továbbra is jelenleg ugyan a parlamentbe jutási küszöb alatt lévő, de azért számolható párt. Tehát a DK, a mi hazánk az egyértelműen jobb, de az összes többi az inkább talán bal vagy bal közép, mert ott vannak ilyen 1%-os pártok, továbbra is 1%-os, és ezekkel is a közvéleménykutatónak nem lehet ezeket lehagyni teljesen, mert akkor joggal meg is sértődnek, és önmagát erősítő folyamattá válik, hogyha elhallgatjuk, hogy egyáltalán léteznek, akkor kevesebben fognak, még kevesebben rájuk szavazni. Szóval a válaszom igen, tehát lehetnek még ott tartalékok, például a Fidesz eléggé nyilvánvalóan törekszik arra, hogy a mi hazánk szavazók egy részét legalábbis biztonsági tartalékként maga mögött tudja, és ezek a mi hazánkosok jelenleg hangosan képviselik a saját szempontjaikat, ami mondjuk egy látványos példa, nem tudom, föltűnt-e nektek, hogy a Hunyadi film milyen reakciókat váltott ki, azért ezek fontos részei
a társadalmi. A Duró Dóra filmkritikus Facebook posztját
komoly elemzés, komoly hosszú elemzés volt, és nem tudom, hogy mennyire közvetlenül neki köszönhető, vagy egyébként is megtörtént volna, hogy most csinálnak egy, ha jól értem magam, nem vagyok biztos benne, hogy ez igaz, mert néha már a tréfa is benyomul a komoly politikába, nem csak a kétfarkú kutyapárt révén, de hogy ugye lesz most egy vágott változat. Nem tudom, mennyi marad. Én nem néztem a filmet eddig, de azt hallom, hogy nagyon nagy része tartalmaz erotikus jeleneteket. Na már most, hogyha ezeket mind kivágják, akkor mi marad? Jó, tehát onnét jutottam ide, hogy a mi hazánk jelenleg nagyon markánsan képvisel bizonyos, akár kulturális megkülönböztető álláspontokat, de a döntő pillanatban szerintem, ha ezen múlik, ha ezen sok múlik, ha nagyon kiélezett lesz a kampány, és például a közvéleménykutatók nagyon szoros versenyt prognosztizálnak, akkor szerintem jelentős részük leszavaz a Fideszre. Tehát ez egy biztos tartalék. A másik oldalon igen, a Tisza pártnak is lehet egy olyan vonzó ilyen gravitációs ereje, hogyha teljesen kétségessé válik a korábbi ellenzéki pártok esélye, akkor valószínűleg sok. Ezt most meg is mondják sokan. Tehát amennyire én a közösségi médiát figyelem, azt mondják, hogy hát nekem nem tetszik ez meg az, meg ez az egész stílus, meg hogy nem áll ki Ukrajna mellett, de ha arról van szó, akkor 26-ban rájuk fogok szavazni. De akkor nem beszéltünk még az igazi aggodalmakról, ami szintén napirenden van, hogy egyáltalán lesz-e 2026-ban választás, hogy alakul a világhelyzet, tényleg kitör most a béke, ha kitör a béke, akkor tartható-e a háborús veszélyhelyzet, és így tovább.
Hát ezeket most tényleg nem fogjuk tudni megfejteni. Egyébként a következő kérdésemet sem, csak arról beszélgettünk reggel Jánossal, hogy, hogy azért az, hogy van egy szerencsére még mindig alapvetően uniópárti, fideszes szavazó réteg, erősen uniópárti, akiket ezek szerint nem tudott meggyőzni Orbán Viktor arról, hogy az unió nem jó, meg kell állítani őket. Viszont 87%-uk meg azt mondja a ti felmérésetek szerint, hogy az Európai Unió megreformálását szeretné inkább Orbán Viktor, hogy azt látja az ő politikájában, és akkor erről így eszembe jutott egy ilyen nagyon hülye analógia, hogy én bemegyek egy étterembe, fölborítom az összes asztalt, összetöröm a poharakat, akkor utána hogy magyarázom meg, hogy én egyébként nagyon szeretem az éttermet, csak szeretném elérni, hogy mondjuk paprikás krumpli is legyen az étlapon, és így próbálom, tehát hogy...
Nagyon jó a példád. Mi a kérdés, hogy ez hogy lehetséges?
Hogy lehetséges, igen.
Hát, nézd, nem is tudom, meddig menjünk vissza az ilyen kérdésekben, hogy egyáltalán hogy lehetségesek ezek a mutatványok, amit korábban maga a miniszterelnök Orbán Viktor nevezett nagyon, mondhatnám, büszkén, magára büszkén, elégedetten, hogy ő pávatáncot folytat. Szóval, hogy ezt ma már nem nevezik pávatáncnak, meg ő se használ ilyen kifejezéseket, de folyamatosan megteszi ezt. De most ebben a tekintetben már utaltam erre, nagyon új helyzet van. Tehát azzal, hogy az Egyesült Államok minthogyha kihátrált volna Európa mögül, és minthogyha Európát is ellenségnek, vagy legalább ellenfélnek tekinteni, úgy érzem, hogy ezek egyértelmű helyzetet kínálnak, vagy lehetőséget kínálnak Orbán Viktornak is. Nem tudom ennek, komolyan bizonytalan vagyok ennek a kimenetelében, mert ha valamit elégedetten mondok el, szinte negyedévről negyedévre legalább olyan gyakran csináltunk felmérést az Európai Uniós tagságról. Mindig ez van. De a helyzet ebben a tekintetben az emberek fejében változatlan, de a külső helyzet mintha romlana, nyugtalanító. És akkor azt nem is említetted, hogy a NATO-hoz még nagyobb arányban, tehát még nagyobb társadalmi egység van amögött, hogy a NATO-ba jó, hogy beletartozunk. Mert valószínűleg ezt tényleg fölfogták az emberek, főleg a háború hatására, hogy a NATO az nekünk védelmet jelent. Egyelőre nem látom át, és nem tudok olyan politikai elemzőt, aki magabiztosan merne nyilatkozni a következő hetek és hónapok fejleményeiről, mert most például egy hét alatt nagy fordulat következett be, mert Trump Zelenszkijt majdnem, hogy gyakorlatilag kirúgta a Fehérházból, és most újra úgy tűnik, hogy teljes a barátság és a béke.
Hát lesz-e még Trumpból háború párti, hogyha esetleg Ukrajnának több fegyvert kell adni?
Ezt nem tartom valószínűleg.
5 percünk van még.
Húha.
Most azt méritek, hogy pontosat akarok mondani, úgyhogy ezért lapozgatok. 56% mondja azt, hogy jobb lenne, hogyha kormányváltás lenne, és 35% mondja azt, hogy az lenne a jobb, hogyha maradna a mostani kormány. Ilyen 50% feletti számokat azért mértetek már korábban is.
Sőt, legutóbb 59 volt, picit ez csökkent.
De a korábban alatt még azt is értem, hogy 22 előtt is
voltak magas számok.
Meg talán 18 előtt is, hogy mennyire lehet, milyen következtetés szabad levonni szerinted egy 2025 márciusi 56%-nyi kormányváltás akaróból, majd 2026 áprilisára. És mi az, amit nem szabad ebből gondolni?
Hú, ez 5 perc, ehhez kevés. Egyrészt azt kell mondanom, hogy komolyan kell ezt venni, mert tényleg ennyi. Ez egy olyan, mondhatnám, hogy konzisztens szám, ami rendszeresen az, hogy most 59-re, 56-ra visszaesett, ez például azoknak a kampányígéreteknek is tulajdonítható, amelyiket a korábbiakban megvitattunk, de ez egy sokkal összetettebb dolog. Korábban mindig elmondtuk, hogy hiába van ez a többség, hogyha a sok kis párt között eloszlik ezeknek a kormányváltásra áhítozó szavazóknak a voksai. Most ez mintha változna, tehát lemorzsolódik a kis pártoknak egy része, és most, ha megnézitek a táblázatunkat, hát már kicsit kínos is ez a hosszú lista, ahol 1%-os pártok vannak. Ez változhat, de amire most nincs idő, hogy hosszasan kifejtsük, az az egész választási rendszer, ami úgy van kialakítva, hogy hiába van egy pártnak esetleg többsége, hogyha ugye nagy kérdés, és ezt azért sose felejtsük el most egy lábjegyzete a beszélgetésünk végére, hogy itt mi csak a listás szavazási szándékokat mérjük, ami nagyon fontos, mert kifejezi egy társadalom közhangulatát, és ez nagy valószínűséggel persze meg kell jelenjen az egyéni választókerületekben is, a szavazatokban, de azért mégsem egy közvetlen egyenes arányosság van, tehát nem tudjuk, hogy mi lesz az egyéni körzetekben. És ez úgy van kitalálva, hogy a hatalmon lévő, az inkumbens, aki ráadásul, amelyik kétharmados, tehát még mindig igazíthat a választási törvényen, és tegnap arra ébredtünk, hogy a akár kétharmados többség nélkül is fönntarthatják a rendeleti kormányzást, szóval nem mondom, hogy nagyon nagy biztonsággal számíthatnak az ellenzéki szavazók, hogy az ő vágyaik itt 26-ban olyan könnyen teljesülhetnek.
Akkor most, amit itt kerülgetünk, már néhány kérdés óta, leváltható a Fidesz választások útján ma Magyarországon, vagy akár jövőre?
Hát ez az ellenzékeli belül is egy nagyon megosztó kérdés. Én ebben nem szeretnék egyértelműen állást foglalni, mert nem vagyok igazán fölkészült alkotmányjogász, de azt látom, hogy olyan erős érdeke fűződik Orbán Viktornak, és mondhatnám a csapatának, ahhoz, hogy hatalmon maradjon, hogy azt gondolom, hogy mindent el fognak követni. Tehát csak azon múlik, hogy főleg a gazdasági problémák, a nemzetközi helyzet, amelyik, mint tudjuk, fokozódik, szóval hogy ezek milyen környezetet fognak kínálni 2026-ra a magyar társadalomnak. Hogy van-e esélye bármilyen komolyabb ellenállásnak, vagy marad ez a helyzet, ahol mindennek ellenére a Fidesz uralja a nyilvánosságot, uralja a szavazók nagy részének a lelkét.
Köszönjük szépen Han Endrének, a Median ügyvezetőjének, hogy a Friss számaival együtt eljött hozzánk. Hát még 26-ig azért csak találkozunk itt egyszer-kétszer, és hogyha megnézed a Fidesz kétharmadot, akkor majd kapsz a választás előtt. De most lehet, hogy nem fogsz most kétharmadot mérni 26 előtt, ugye?
Nem szoktam előző év tavaszán terveket kidolgozni arra, hogy mit fogok mérni. Most azért nem úgy néz ki, de azért nem is kizárható. Benne van a pakliban, ahogy mondani szoktuk.
Köszönjük szépen, hogy itt voltál, és a hallgatóknak is a figyelmet. Ha még nem tették, akkor iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra. Han Endrével készült interjúkat ott videós formában is megnézhetik majd, és támogassák a Klubrádiót, hogyha tehetik. Ezzel a reggeli gyors véget ért elkészítésében. Balogh Kármen, Studer Dániel, Nemes Dávid és Král Kevin voltak a segítségünkre. Elköszönnek a műsorvezetők.
Herskovics Eszter.
És Selmeci János. Minden jót kívánunk.
Reggeli gyors, nem marad le semmiről.